Ugyanis Németországban jogod van az óvodai helyre, illetve a gyermeknek van joga, és a bölcsödei helyre is, de csak akkor tudod érvényesíteni a jogodat, hogyha perelsz. Mert egyébként azt mondják, hogy nincsen hely, és egyébként valóban nincsen hely, a legtöbb helyen tényleg nincsen elég óvoda.
Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast, aminek a legújabb epizódjában Gabriella történetét ismerjük meg. Gabriella egyetemi oktató, kutató, vállalkozó, aki több évet töltött Hollandiában, akkor még többnyire ingázott a két ország között, mivel a tanári munkája rendszeresen hazahívta őt. Most épp Németországban él családjával, ahol az elmúlt 5 év során már a negyedik otthonukban laknak. A tekergő tanoda ötlete még a Covid előtt született meg, amely eredetileg, mint hagyományos nevelési intézmény indult volna, ahol a szülők, különösen az anyukák kicsit kiszakadhattak volna a mindennapi gyereknevelési rutinból. A pandémia miatt az ötlet online formában valósult meg. Az iskola most már azoknak a külföldön élő magyar családoknak nyújt támogatást, akik szeretnék fenntartani gyermekeik kapcsolatát a magyar nyelvvel és magyar kultúrával. Tarts velem az adást, a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Akkor egy rövid bemutatkozással kezdeném, illetve először köszönetnyilvánítással, hogy itt lehetek és lehetőséget kapok ebben a nagyon sok értéket teremtő hiánypótló műsorban. Illéskun Gabriella Szilvia vagyok, egyetemi oktató, ez a fő foglalkozásom, de vállalkozó is vagyok, elég sok szektorban vagyok tevékeny, de most a fő projektem, ami a közelmúltban indult, a Tekergő Tanoda, ahol én vagyok az alapító és vezető oktató, vezető tanár. Egyébként kommunikációs és média szakember vagyok, illetve középiskolai és egyetemi oktató, és ezen kívül még egy irodalomtudományi doktori iskolát is elvégeztem, de mindig is tanárként identifikáltam magamat, tehát ugyan most nem tudok külföldről Budapestre járni, megtartani az óráimat, de amit visszaköltözöm Magyarországra, akkor folytatni fogom ezt is.
Hú, hát hihetetlen sokoldalú személyiség vagy, rengeteg mindent tanultál, és hát külföldön élsz, azt ugyan nem mondtad, de azt én tudom, hogy Németországban élsz.
Igen, ez valóban így van, csak azért nem mondtam, mert éltem már Hollandiában is, és most éppen, én mindig úgy fogalmazom ezt meg, hogy most éppen Németországban vagyok. Egyébként hozzátartozik, hogy az elmúlt 7 évben 7-szer költöztem a családommal együtt, és azóta nagyon sok minden történt, de itt Németországban is ez a negyedik lakás, amiben 5 év alatt laktam, és a harmadik település egyébként egy 15-20 kilométeren belül.
Majd mindjárt kiderül, hogy miért költöztetek ilyen intenzíven. Előtte kiből áll a családod?
A családom, a férjemből, 2 gyermekemből, és akkor picit progresszív felfogással azért ide sorolnám a kiskutyámat is, aki szorosan értelmezve velünk él, egy erdélyi kopó, és aki érzelmileg még szorosabban, ám nem velünk él, a nagymama, aki Budapesten maradt, de sok időt tölt itt, illetve akárhol vagyunk a világban, mert nagyon sokszor vagyunk máshol, nagyon sokat utazunk, akkor ott is meglátogat minket, de igyekszik részt venni a rendkívül rapszódikus életünkben.
Na, hát hogy indult nálatok ez a költözés sorozat? Mondtad, hogy gyakorlatilag évente máshol éltek. Hol kezdődött? Mi volt az első célállomás?
Ezt úgy képzeld el, hogy én vagyok az az ember, aki 17-18 éves korában már kénytelen volt, sőt már 14 évesen is elmentem diákcsere programmal Németországba 2 hétre, de én voltam az a fajta ember, aki a honvágy szócikk mellett szerepel teljes alakos képpel a lexikonban. Tehát én nem bírtam a kiszolgáltatottságot, borzasztóan rosszul éltem meg a diákcsere programokat, tehát 2 hétig nem ettem, beteg lettem, minden, amit el tudsz képzelni, és utána, amikor picit kinyíltak a lehetőségeim, tehát már tudtam a saját szakállamra utazni úgy, hogy senki nem mondta meg, hogy mikor mi a program, illetve hogy mik a szabályok, hanem én elmentem a barátommal, és akkor oda mentünk, ahol én azt megszerveztem, hogy megszállunk, és amikor éreztem, hogy a magam ura vagyok, akkor rákaptam az utazás ízére. Később például az egyetemin tevékenységem alatt, tehát amikor az egyetemen tanítottam, akkor olyan osztályfőnökszerű is voltam az oktatói státuszom mellett, és akkor például elhatároztam, hogy lehetőséget biztosítunk a diákjainknak az utazásra, hogy láthassák, tapasztalhassák azt, hogy milyen egy országban úgy élni, mint a helyiek, és akkor kitaláltam, hogy iszonyú alacsony költségvetésből megszervezek 6 hallgatónak egy máltai túrát, és kicsit több mint 2 hétig Máltán egy kutatást végeztünk, tulajdonképpen egy szörvei kutatást a kulturális turizmusról, hogy hányan jönnek kulturális turistaként, és hányan érkeznek a szigetre strandolni, vagy a jó idő miatt. Erre pályázatot nyújtottunk be, és ezt meg is nyertük, úgyhogy akkor megerősítettem magamban azt a feltevést, hogy jobb nem szállodába menni, ha az ember utazik, mert társadalomkutató vagyok egyébként, és a társadalom megismerése az ott kezdődik, hogy a helyiek közé megyek, és nem pedig a turista paradicsomba, illetve a turista gettóba. És akkor sok helyet meglátogattam még, amennyire engedték a lehetőségeim a szerény fizetésemből, nagyon alacsony költségvetésből dolgoztam. És akkor, amikor a férjem 2015-ben visszajött az életembe, mert mi barátok voltunk korábban, ő pedig már külföldön dolgozott, és őt kezdtem el látogatni Hollandiában. És akkor aztán úgy döntöttünk, hogy én kiköltözöm hozzá, mert akkor már terveztük, hogy összekötjük az életünket, akkor még nem volt családunk természetesen, és egyszerűbb volt az úgy, hogyha kiköltözöm hozzá, és visszajárok megtartani az egyetemi óráimat Magyarországra. Eleinte többet voltam talán Magyarországon egy pár nappal, mint ott, de nagyjából fele-fele volt az arány, de aztán megfordítottam a dolgot, hogy odavittem a ruháimat, egy jó részét, és akkor onnan. De nagyjából ugyanaz maradt, csak többet voltam akkor már Hollandiában egy héten. Viszont 2 hetente haza kellett repülnöm, és vissza is. Tehát havonta 4-szer tettem meg ezt az utat, Eindhoven, Budapest, Budapest, Eindhoven, és akkor aztán megint. És akkor így tartottam meg az óráimat, mert ugye főállásban voltam továbbra is, és nekem annyira fontos volt a tanítás, hogy úgy döntöttem, hogy még olyan áron is, hogy hozzá kell pótolni a fizetésemhez, hogy az úti költséget állni tudjam, de a diákjaimat végig akartam vinni, tehát nem volt opció, hogy abba hagyom a tanítást és föladom a státuszomat, mert nem óraadó voltam, hanem állandó foglalkoztatásban, tehát a tanszék oszlopos tagja.
És akkor ezt egy évig csináltad, ilyen ingázva?
Az ingázást az másfél évig, és ebből az utolsó fél év az volt a legnehezebb, akkor kellett a legtöbbet ingázni, akkor ugye már teljes mértékben oda áthelyeztem a székhelyemet, és akkor utána úgy döntöttünk a férjemmel, aki egyébként Belgiumban dolgozott, de Hollandiában laktunk, elég sokan oldják meg így ezt a dolgot, egyébként most is így csinálnám, mert Antwerpen azért nem a legjobb környezet arra, hogy az ember nyugodtan lakjon, legalábbis én ezt így láttam. Ezért a holland vidék teljesen érintetlen, tehát a nagyvárosokhoz képest egészen más karakterű egyik városkájában húztuk meg magunkat.
A nagyvárosi környezetet azt nem annyira szeretitek?
De nagyon szeretjük a nagyvárosi környezetet. Én mindig budainak vallottam magamat, szóval budapesti vagyok, de budai. Én mindig azt mondtam, hogy ez egy életérzés budainak lenni. Ugye nálunk ott a dombok, meg a hegyek, meg az egész budai történelem, meg az a millió, az egészen más, mint a nyüzsgő Pest. És én Budán nagyjából mindent megoldottam a munkán kívül, én mindig próbáltam, lokálpatrióta voltam egyébként a budai vár oldalában születtem, és ott is nőttem föl, vagyis hát a születésem után 9 hónappal költöztünk oda a 12. kerületből. Úgyhogy én teljesen nagyvárosi lány vagyok, és most egy faluban lakom egyébként éppen, ami azért nagy kihívás nekem. Úgyhogy egy héten egyszer ellátogatok a 30 kilométerrel odébb levő német nagyvárosba valamelyikbe, és akkor ott kiszellőztetem egy kicsit a lelkemet, de azért utána jó ide hazatérni a nyugalomba, ahol tehenek legelésznek, meg az ember 2 utcányira már a természetben van a lakásától.
Csak azért kérdeztem erre rá, mert hogy mondtad, hogy Antwerpen nem volt nagyon jó, tehát hogy jó volt onnan egy vidékiesebb környezetben élni.
Igen, igen, az a város, ahol mi laktunk, az egy idilli város volt ahhoz képest, hogy Antwerpen a bűnözési statisztika szempontjából, illetve a társadalmi folyamatok, amik ott zajlanak, és meglehetősen erőteljesen lehet ezeket a mindennapokban tapasztalni. A különböző kultúrák összeegyeztethetőségének a problémája, az a feszültség. Ugye ott Rotterdam is közel volt, hogyha már nagyvárosokról beszélünk. Rotterdamban nagyon nagy problémák voltak már akkor is, tehát voltak olyan negyedei, ahova nem javasolták, hogy az ember sötétedés után elmenjen. Na most lakni az ember nem feltétlenül szívesen lakna. Itt szakmailag érdekel, és ezért választottunk egy holland kisvárost inkább. Egyébként ez azért egy 100 000 lélekszámú város volt, tehát nem volt annyira kicsi, és nem éreztem úgy, hogy zavarna, tehát nem volt annyira vidéki a környezet.
Hollandia után hova, merre?
Igen, Hollandia után következett a legnagyobb kaland és a legmerészebb vállalkozás, mert nem Haitire, hanem Magyarországra helyeztük át a székhelyünket, és akkor úgy döntöttünk, hogy hazatérünk családot alapítani. Na most én tisztában voltam azzal, hogy milyen megélhetési viszonyokra számíthatunk, ugyan a férjem akkor már jó pár éve nem volt magyar alkalmazásban, tehát ő már német cégnél dolgozott, és akkor épp Belgiumban, de ő már kijött ebből a körforgásból, ő már kikerült a realitás talajáról, ugye, tehát ő csak látogatóba járt haza, bár nagyon gyakran, de tudod, hogy van ez, hogyha az ember csak látogatóba jár, akkor mást tapasztal sokszor, mert nem érintik azok a problémák, amik azt az embert, igen, aki életvitelszerűen ott él. És akkor haza költöztünk, és elkezdtük a családalapítást, én továbbra is az egyetemen, főállásban, és akkor megszületett a kisfiunk. Én rögtön visszamentem dolgozni fél éves korában, mert muszáj volt, tehát vártak vissza a tanszékre, de ez összeegyeztethető volt az édesanya szereppel. Tehát meg tudtam úgy oldani, hogy heti kétszer minden órámat megtartottam két napon, és akkor a többiben tudtam kutatni, illetve a gyermekemmel foglalkozni. Aztán felismertük azt a helyzetet, hogy az iparban, ahol a férjem dolgozik, ott nagyon-nagyon nehéz lesz érvényesülni, mind anyagilag, mind a munkavédelmi előírások be nem tartása miatt. Ő, mint építésvezető, sorozatosan olyan helyzetekbe került, külföldi érdekeltségbe tartozó, de egyébként nemzetgazdasági beruházásként működő gyárakban, hogy konfliktusba került a lelkiismeretével és a törvénnyel és a józanésszel is, és ő ezeket a kockázatokat nem akarta fölvállalni, nem szeretett volna olyan engedélyeket aláírni, amik a szabályokkal szembe mentek, csak azért, hogy haladjon a munka. És akkor ez örökös konfliktust okozott, illetve olyan volt az anyagi összetétele is a portfóliónknak, hogy nem tudtuk ezt tovább fönntartani. És akkor két év múlva a férjem elfogadta a cégének a meghívását, akik nagyon várták vissza, és volt egy pozíció, úgyhogy visszatértünk Nyugat-Európába, és éppen Németországban volt lehetőség, oda kellett ő vezetőként, és akkor így kerültünk ide. Tehát az ő munkája miatt tulajdonképpen.
És akkor azóta ott vagytok, csak országon belül változtattok helyet. Ez miért van? Mi az oka ennek a sorozatos költözésnek?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert Németországban most már még rosszabb ez a lakáshelyzet, mint akkor volt, amikor mi ide kerültünk. De itt olyan lakáskrízis, lakhatási krízis van, hogy a frekventáltabb területeken, ahol ipar, tehát munkalehetőség van nagy számban, ott lehetetlen szinte lakáshoz jutni. Tehát bérlakáshoz is, és vásárlásra szánt lakáshoz is. Ezért mi, amikor ide kijöttünk, ugye Airbnb lakásokat kellett keresnem, mert Németországban nem tudsz úgy lakást bérelni, ha csak nincs egy magyar ismerősöd, akinek van egy lakása és kiadja, de egy német lakástulajdonostól nem tudsz úgy bérelni, hogyha bizonyos feltételeknek nem felelsz meg, és ezek olyanok, amiket nem tudsz akkor még teljesíteni, amikor ideérsz, mert nincsen bérpapírod, még három havi, nincsen úgynevezett sufád, ami tulajdonképpen egy papír, amit kiadnak arról, hogy te mindig a számláidat időben befizeted, nincsenek negatív tapasztalatok veled kapcsolatban, tehát megbízható vagy financiális szempontból, és ezeket nem tudod prezentálni, amikor ide érkezel, mert hát nincsen még mögötted az a pár hónap, illetve még próbaidőn vagy a munkahelyeden esetleg, akkor megint csak nem fogja senki kiadni neked a lakását. Tehát ez mind-mind olyan, ami miatt nehéz itt elkezdeni. És ezért sokan különféle szállás helyekre érkeznek, amik a munka mellé biztosításra kerülnek, vagy munkásszállásra, vagy panzióba mennek, és akkor onnan lépnek tovább. Nálunk ez viszont nem volt opció, mert ugye már gyermekkel érkeztünk, aki másfél éves volt akkor, tehát nekünk Magyarországról egy Airbnb lakást kellett találni, ott én trükkösen kikerültem a céget, és megegyeztem a tulajdonossal, hogy fél éven keresztül havonta fizetünk neki egy bútorozott lakásért. És akkor onnan el kellett jönni fél év múlva, akkor megint ez a lakáskeresési mizéria következett, akkor még nem voltak itt a bútoraink, ugye Németországban a lakások 90%-a bútorozatlanul kerül kiadásra. Tehát nehéz volt a dolog, és akkor utána aztán végül is hosszú távra béreltünk egy lakást, és aztán vásároltunk egy sajátot. Aztán kistestvér érkezésekor helyhiány problémák voltak, és akkor tovább kellett lépni, de Németországban borzasztó nehéz. Tehát itt úgy van, hogyha valaki lakáshoz jutott, az jó esélye 10-20-30 évig benne fog lakni.
Tehát akkor ez most saját, és valószínű, hogy itt akkor letáboroztok, és itt maradtok.
Nem, Isten őriz, szó se lehet róla, mert nem akartunk német, tehát hogy nem akartunk. Ez egy kényszer volt, ugye mindenképpen el kellett jönni Magyarországról, és az a helyzet, hogy ez egy lehetőség volt, amit el kellett fogadni. De fél évre érkeztünk, csak aztán több lett belőle egy kicsit, de most már mindenki nagyon szeretne tovább lépni, mert azért Németország nem olyan, mint 20 évvel ezelőtt volt. Nagyon sok probléma van, ami miatt a németek is tömegesen döntenek amellett, hogy máshova helyezik át a lakhelyüket.
A korábban taglalt problémára utalsz, tehát a bevándorlók adta helyzet miatt, vagy van egyéb más is, ami miatt nem szeretnétek ott maradni?
Hát a szubjektív véleményünket az nem terhelném a hallgatóságot, mert az ugye az, hogy ki mennyire szereti ezt a fajta hozzáállást, ezt az értékrendet, ami itt megfigyelhető. Az egész mostani társadalomnak az értékrendje az nem olyan, mint a mi értékrendünk. Tehát itt, hogyha gyermeket vállal valaki, akkor onnantól egy picit bonyolultabb lesz a dolog. Tehát nem feltétlenül érezzük úgy, hogy itt a család és a kisgyerekek prioritást élveznének, ugyanis borzasztó nehéz óvodai helyhez jutni, még nehezebb bölcsödei helyhez jutni, és mindez nem is olcsó, tehát nekünk perelni kellett egyébként, tehát én úgy döntöttem, hogy perelni fogunk, mert egy éven keresztül nem kaptunk óvodai, bölcsödei helyet sem, és ezért perelni kellett, és aztán végül is sikerült, de hát ez egy idegörlő, és költségeket nem kímélő, tehát ez egy nagyon drága dolog volt, de nem volt más választás. Ugyanis Németországban jogod van az óvodai helyre, illetve a gyermeknek van joga, és a bölcsödei helyre is, de csak akkor tudod érvényesíteni a jogodat, hogyha perelsz. Mert egyébként azt mondják, hogy nincsen hely, és egyébként valóban nincsen hely, a legtöbb helyen tényleg nincsen elég óvoda, mert olyan mennyiségű ember cunami dőlt rá az elmúlt években erre a német szociális rendszerre, hogy mind az egészségügy összeomlóban van, mind pedig az óvoda és bölcsödei rendszer, illetve senki nem szeretne óvónőnek tanulni, illetve óvónőnek állni. Na most minden községben, itt a mi környékünkben kétségbe esett kiírások egész éven keresztül, mindig az üdvözli az embert, amikor átmegy a falvakon, hogy nevelőnőket, illetve óvónőket keresünk, és mindenhol csak keresnek, de nem találnak. Nagyon drága az óvoda és a bölcsöde. Ez változik tartományonként, van, ahol ingyenes, de nem az a jellemző, mármint az óvoda. Tehát Rheinland-Pfalzban például csak az étkezésért kell fizetni. De nem ez a jellemző. Úgyhogy nagyon nehéz ez a dolog, a gyermekek elhelyezése, viszont egy fizetésből már nagyon nehéz kijönni Németországban.
Mi a következő állomás, vissza Magyarország, vagy valahova máshova?
Mi szeretnénk előbb-utóbb visszamenni, nagyon szeretjük egyébként az országunkat. Én nem is gondoltam volna régebben, hogy én életvitelszerűen máshol fogok tartózkodni, tehát én szeretem az utcákat, a hegyeket, a völgyeket, a Balaton, nagyon sok kötődésem van a hazámban, de mi ezt úgy éltünk meg, hogy el kellett jönni, mert nem volt más, tehát hogy tényleg mindent megpróbáltunk, de nem volt más verzió. Én nem akartam feladni a munkámat, illetve a hivatásomat, nem szerettem volna teljesen más csinálni, mert ez az életem, a tanítás, tehát hogy ennél szebbet és építőbbet nem tudok a tehetségemmel, az adottságaimmal kezdeni, És én azt gondolom, hogy ha ezt nem teszem meg, akkor az eleve elrendeltség ellen vétek, és én nem tudok önazonos életet élni. A férjem pedig ugyanígy volt, hogy ő szeretett volna abban tevékenykedni, amiért 15 évig gyakorolt, illetve lépegetett a ranglétrán egyre följebb, és ő nagyon szereti azt a munkát, amit ő végez, nagyon jó vezető. Úgyhogy mi szeretnénk visszamenni Magyarországra, de jelen pillanatban nem látunk rá esélyt, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mert az érzelmi sík mellette a materiális síkot is nézni kell. Mi olyan országba fogunk költözni, ahol az értékrend a mi értékrendünkre hasonlít. Tehát ahol a gyermekek még ajándéknak számítanak, ahol örülnek, hogyha bemegyünk egy étterembe gyermekekkel, és nem néznek csúnyán a szomszédasztaltól, mert gyermekmódjára viselkednek. Noha nem vagyok olyan szabad elvű felfogású ilyen téren, tudom, hogy hol vannak a határok, és nem gondolom, hogy egészséges, ha a gyereket nem tanítjuk meg arra, hogy mások is vannak a világon, és vissza kell magunkat fogni egy étteremben, mert ott emberek pihenni szeretnének. De egy olyan helyre mennék, ahol megértik, hogy a gyerekek néha nem tartják be a szabályokat, és néha a szülő bármit tesz, a gyerek lázadni fog, és úgy fog viselkedni, mert gyerekek, mert ez a tanulási metódusuk. És olyan helyre szeretnénk menni, ahol az emberek visszamosolyognak az utcán, ahol még a régi iskola, a régi világ megmaradt, ez az organikus társadalmi háló, az emberek közötti kapcsolatok, hogy csak azért teszek valamit a másikért, mert adni szeretnénk, mert azt szeretném, hogy neki öröme legyen, szeretetet szeretnék adni, szeretném, ha elmosolyodna ez a kisfiú, és ezért adok neki egy képregényt, és nem kérek semmit cserébe, és nem fűződik hozzá érdekem. Ott, ahol a nő még nő, mert nem gázol át rajta a férfi, és lép át a lábán keresztül az ajtón, hogy előbb jusson be a bankautomatához, ott, ahol még kinyitják nekem az ajtót, meg rám köszönnek jó reggelt, ott, ahol nem sétálnak el mellettem úgy, hogy az arcomba néznek, és annyit nem mondanak, hogy jó napot kívánok, mert meggyőződésem, hogy az emberi természet az ugyanúgy van behuzalozva, mint 200 évvel ezelőtt, mint 1000 évvel ezelőtt. Ugyanazok mozgatták az emberek cselekedeteit, és ugyanazok az evolúciós igényeink, mint voltak annak idején. És igenis, az embernek meg kell magát erőszakolni ahhoz, hogy ne legyen kedves, hogy ne köszönjön rá valakire, aki a szemébe néz, hogy ne nyújtsa a kezét, hogy valakinek ne veregesse meg a hátát, hogyha örül neki, hogy itt van. De ez olyan világ itt már, hogy ezt elhallgattatták magukban az emberek, és nem is boldogok, úgy gondolom, ezekben a nyugati társadalmakban, és Magyarországot is ide sorolom, értékvesztettség van. Tehát értékvesztettséget lehet megfigyelni, illetve egy varázslatot vesztett világét, ahol már a karácsony az nem arról szól, hogy a szeretet ünnepe, meg a misztérium, hogy Úristen, mit hoz a Jézuska, de várjuk, bontsuk ki, hanem, hogy anyu, én ezt szeretném Jézuskára kapni, ez legyen a fa alatt. Ezt most vegyük meg. Tehát, hogy én nem így szeretném nevelni a gyerekeimet.
De létrehoztatok nem olyan régen egy online iskolát külföldön élő magyar gyermekeknek. Hát gondolom, hogy ez is a tanítás iránti szeretetedet tükrözi, mégis mi inspirált téged a tekergő tanoda létrehozására?
Igen, hát a tekergő egy csodálatos szerelemprojekt, ami már nagyon régen elkezdődött bennem. És 2019-ben már lefektettem a pedagógiai koncepciót, mi alapján hoznám létre, és pontosan mit szeretné. És az volt a terv, hogy először egy fizikai, tehát most nagyon fontos különbség, hogy ez egy fizikai óvoda elképzelése volt először, tehát hogy jelen leszünk a fizikai testünkkel ezeken az alkalmakon, és meg is beszéltem, mert én itt a helyi magyar közösséget próbáltam összeszervezni, és próbálom most is, itt a mi környékünkön, de jó nagy környéken, tehát az itt élő magyaroknak én csináltam egy csoportot, és akkor abban nem tudom hány tag van, tehát nagyjából itt mindenkit ismerünk a 30-40 kilométeres körzetben, és ezeknek a magyaroknak a gyerekeinek szerettem volna egy óvodát, ahol mondjuk havonta egyszer-kétszer találkozunk. És az volt a koncepció, hogy a szülők leadják nálunk a gyermekeket, de itt ugye 3 év fölöttiekről beszélünk, és arra 2 órára elmehetnek és bevásárolhatnak mondjuk, és mi pedig a gyermekeiknek értéket és élményt adunk, és addig a szülők is kaphatnak egy szusszanásnyi szabadidőt. Ugyanis látom, hogy mit küszködnek a külföldön élő szülők, az itt élő szülők, hogy gyakorlatilag mindenki megszűnik kényszerből férfi és nő, illetve feleség és férj lenni, mert fizikai lehetősége nincsen senkinek arra, hogy pár órára kiszakadjon ebből a taposómalomból, mert nincs itt a család, és nincsen segítség. Annyian panaszkodtak nekem, és a gyermekek pedig annyira szerettek volna magyar környezetben is lenni, mindenkinek jó lett volna ez az óvoda. És az volt a koncepció, hogy az óvodát bölcsöde követi, és a bölcsödét pedig egy az itteni általános iskolának megfelelő képzés, amit majd szépen évről évre egyre magasabb évfolyamokkal fogunk egészen 16-18 éves korig kibővíteni, ahol már specifikusan iskolarendszerben fogják tanulni a magyar vonatkozású tantárgyakat, amiket itt nem. Tehát a történelmet, a földrajzot, énekzenét, amik magyar vonatkozásukban itt ki fognak maradni nekik a német képzési rendben. Ez volt az elképzelés. És akkor jött ez a korona, meg ez a borzasztó lezárás, és akkor picit elszomorodtam, és úgy gondoltam, hogy nem tudom bevállalni, nem tudom fölvállalni ezt, hogy ennyit dolgozunk, ahogy az első alkalom szervezéséért rengetegen dolgoztunk, nagyon sokat, és akkor azt eltörölte egy hirtelen hozott törvény. Na most én akkor úgy láttam, hogy nincsen erre kapacitásom, hogy mi megszervezzük, és utána megint kitalálják, hogy az esetszámok magasak, úgyhogy most megint nem lehet 10 embernél több egy helyiségben, stb. Ezért ezt elengedtem, viszont gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ezt úgymond szabadságban tartani, tehát hogy az egyén döntése legyen, hogy csatlakozik-e és ott van, vagy hogy ez a mi döntésünk legyen, hogy lesz-e tekergő, vagy nem lesz, és nem a külső törvényektől függünk. És így jutottam el oda, hogy mivel online médiával is foglalkozom, hogy igen, egy online oktatási platformra lenne szükség, de nem oktatás, mert ez tanítás, és ez teljesen más, mint a puszta oktatás. Tehát a tanításban benne van a nevelés is, az érzelmi építkezés, ami nagyon fontos, tehát itt a tananyagnál sokkal fontosabb, pláne ilyen kisgyerekeknél, hogy élő kapcsolatot teremtsenek és tartsanak a magyar anyanyelvvel, a magyar kultúrkincsel, mert nagyon sokszor én korábban meglepetten tapasztaltam azt, hogy az itteni gyermekek közül, amikor iskolába mennek, nagyon-nagyon sok magyar gyerek, két magyar szülővel a háta mögött, ki szorítja valahogy a szívéből is, meg a racionális részről is a magyar nyelvet és a magyar nyelvvel való foglalkozást, a magyar nyelv művelését, a német, illetve a helyi nyelv. És ez egy teljesen természetes folyamat, és ezt ellensúlyozandó, hogy ne vesszen el ez a csodálatos képessége ezeknek a gyerekeknek, hogy beszélnek egy idegen nyelvet anyanyelvként, hogy ezt ne temessék el, és ne hagyják elkopni, hanem műveljék, foglalkozzanak vele, és megmaradjon az élő kapcsolatuk, és a tekergőben ezek a csoportos órák, ezek erre is jók, mert ezek a gyerekek különböző országokban élnek, de egymással csak magyarul tudnak beszélni. És akkor itt nincsen az, hogy két magyar gyerek Németországban kitalálja, hogy hát most akkor németül beszéljünk, mert a magyar olyan bonyolult, és nekem az úgy egyszerűbb, mert nagyon sok ilyet látom.
Most hogy működik ez a gyakorlatban? Van valamiféle órarend, milyen gyakran vannak a foglalkozások?
Ez úgy működik, hogy én mindig egy ingyenes, ismerkedő beszélgetést tartok először, ez nagyon fontos. Ez körülbelül fél óra, ilyenkor szeretném a családot is, illetve az egyik szülőt megismerni, meg a gyermeket. Ilyenkor én látom azt, hogy a gyermek, a leendő diákunk milyen nyelvi szinten van, tud-e már írni, nem tud, tud-e olvasni, nem tud, illetve látom a hátterét is, meg megismerem, hogy mindkét szülője magyar, vagy csak az egyik, mert nyilván ez teljesen más szituáció. És nyilvánvaló, hogy aki ilyen csoportos képzése, a magvető kurzusunk egyébként az, ami most folyik, tehát ez az alapozó kurzus ugye 6-tól 8-9 éves korosztályig, de hogyha idősebb gyermekek vannak, akkor azoknak is ugyanez, csak az ő szintjüknek, az ő tudás szintjüknek megfelelő módon tálalva. Nyilván másképp beszél az ember egy óvodással, vagy egy kisiskolással, mint egy 10 éves gyerekkel. De a tananyag nagyjából ugyanaz, kulturális hagyományokkal tűzdel, történelemmel, irodalommal, költészettel, mindenfélével foglalkozunk, de a magyar nyelv művelése az elsődleges feladat. Csak hát ugye ezeken keresztül, illetve nagyon fontos misszió, hogy ezt a kultúrkincset is átadjuk. De persze nem arról van szó, hogy bemagoltatjuk a gyerekekkel az évszámokat, vagy ilyesmi, mert az élmény alapú oktatásban hiszünk. Van olyan is például, hogy két testvér lakik mondjuk Tájföldön, és akkor a két testvér azt mondja, hogy ők nem tudnak az időeltolódás miatt csoportba csatlakozni, mert ugye ezek maximum 5 fős csoportok, de ezeknek megvan, tehát megbeszéljük a résztvevőkkel, hogy ez 5 órakor van kedden, és akkor ehhez lehet most csatlakozni, vagy a szerdai 6 óráshoz, vagy a csütörtöki 3 óráshoz, és akkor így. De van olyan, hogy testvérpároknak szóló páros óra, és akkor ilyenkor persze velük könnyebb egyeztetni, hogy mikor szeretnének, akkor a délelőtt is szóba jöhet, ha mondjuk magántanulók, és akkor ott jobban tudunk alkalmazkodni. De megvannak ugye a csoport időpontok, amik már elindultak, hogy akkor ebben is ebben az időpontban ilyen is ilyen csoportok vannak most nyitva még, de ahhoz látnom kell, hogy hova tudom pedagógiai szempontból beilleszteni a gyermeket, tehát hogy hogy áll nyelvtudás szempontjából.
Említette az élmény alapú oktatást, mégis kicsit konkrétabban milyen módszerekkel, technológiákkal tudjátok a diákokat motiválni, hogy aktívan, kedvel vegyenek részt, és elkötelezettek maradjanak?
Tulajdonképpen az a lényeg, hogy őket is bevonjuk, és hogy néha meglepő dolgokról is beszéljünk, illetve hagyjuk elkalandozni őket arra, amerre menni szeretnének, és hirtelen tudjunk kapcsolni, hogy akkor, hogyha a gyermek most éppen másik irányba indul, akkor hogy lehet ezt a történetet beleszőni abba, amerre ő most menni szeretett volna. És ez attól függ, hogy ki a legaktívabb, ugye nyilván akkor ahhoz próbálok alkalmazkodni, de a többieket is próbálom serkenteni, hogy beszéljenek. Ugye itt az a lényeg, hogy nagyon sok vizuális anyaggal, videóval, hanganyaggal lehet fönntartani az érdeklődésüket, és azzal, hogyha folyamatos visszacsatolást kérünk és kapunk tőlük. Tehát például olyan nincsen, hogy 10 percig beszélek, és nem hangzott el egy kérdés sem, meg nem foglalkozom vele, hogy már ott elaludt a gyermek az egyik íróasztal mögött. És ami a meglepő, hogy azért 60 percesek ezek az órák egyébként heti egyszer kerülnek megtartásra, tehát minden csoportnak heti egyszer 60 perce van. De aki pedagógus kollega az tudja, hogy még felnőtteket is mennyire nehéz 60 percig oda szegezni egy órára. Hát az egyetemistákat 90 percre kell általában. Na most a 90 perc is 19-20-25 éveseknél is borzasztóan nagy kihívás az agynak. És nekem az a döbbenetes, hogy ezeket a pici gyerekeket, a 6 éveseket is bizony oda lehet szögezni 60 percre. De ehhez az kell, hogy legyen ott másik gyerek is, az például egy jó dolog, hogyha van, mert akkor a kortárs csoportban könnyebben megy a feloldódás, meg a kommunikáció. De egy az egyben is lehet, csak nagyobb a veszélye annak, hogy azért ilyen pici korban elkalandozik a figyelem. Én nagyon progresszív felfogásban gondolkodom, viszont erősen tisztelem a hagyományokat is, de abban hiszek, hogy a konzervativizmus az nem feltétlenül pozitív megfogalmazás, mert nem egy régi állapotot kell befagyasztani és ahhoz ragaszkodni, hanem a több száz éves tapasztalatokból a tanulságot hasznosítva, de a mai kor kihívásaihoz a módszereket hozzáigazítva kell dolgozni, és lehet előre jutni.
Akit még részletesebben érdekel, vagy további kérdésében, akkor be fogjuk tenni majd a leírásba a linkjét a tekergő tanodának, és ott van elérhetőség, fel tudják venni veled a kapcsolatot. Az egyetemi állásod egyébként megmaradt, mert arról olyannyira lelkesen beszélt, és úgy érezte, hogy ez annyira fontos számodra, hogy igazán érdekel, hogy ezt tudod-e még csinálni mellette, hogy ezt el kellett engedned.
Igen, ez egy nagyon időszerű kérdés, azt kell, hogy mondjam, mert igen speciális helyzet alakult ki, ugyanis én, amikor eljöttem az egyetemről, akkor én azt gondoltam, hogy hamarabb fogok visszatérni, és aztán teltek, múltak az évek, és hiába vártak engem. Na most azóta nagyon sok minden megváltozott, meg mások lettek a vezetők, és az utóbbi egy hétben született meg egy közös megegyezés, ami szerint én átadtam a státuszomat, visszaadtam a státuszomat, egész eddig vártak rám hivatalosan is, de aztán beláttam, hogy nagyon sok a feladat, én nem tudok jelen lenni. Megtörtént a felajánlás, hogy menjek vissza főállásban, ugye ahhoz Budapestre kellett volna költöznöm. 2 gyermek mellett sajnos már levelezős kurzus sem jöhetett szóba, mert nem tudom megoldani a Magyarországra reptetését a családnak ilyen gyakorisággal, financiális szempontból sem lenne racionális döntés, ugye, mert ismerjük a magyar felsőoktatás anyagi lehetőségeit, és ezért úgy döntöttünk, hogy most jogilag elválunk egymástól, de hogyha visszaköltözöm Magyarországra, akkor várnak majd vissza szeretettel. Én ezen az egyetemen 20 évet töltöttem el, úgyhogy azt gondolom, hogyha visszamegyek Magyarországra, akkor természetesen meg fogom fontolni ezt a lehetőséget, hogy ott folytassam ezt a dolgot. Én arra számítottam, megmondom őszintén, hogy az online oktatás az folytatódni fog a korona lezárások után is, tehát azt gondoltam, hogy ez jobban megmarad, ahogy a home office is megmaradt sok munkahelyen, de hát most már a jelenléti oktatás az egyetlen, amit az egyetem szabályzata megenged, úgyhogy azt sajnos nem tudom biztosítani.
Több országban éltél, országon belül is több helyen laktál, ahogy mondtad, rengeteget utaztok ezen kívül is. Mit ad az embernek, mit tesz hozzá a személyiséghez az, hogyha itt több helyen kipróbálja az életet?
Igen, hát ez megint olyan kérdés, hogy ketté bontanám, hogy a felnőttekre és a gyermekekre egész más hatással van. A felnőtteknél kicsit egyértelműbb a dolog. Egyrészről azt mondom, hogy nem való mindenkinek. Tehát nagyon-nagyon nehéz kenyér az emberek többségének. Millió pszichológiai kihívást okoz ez a külföldi lét, pláne ha az ember családot alapít. A negatívumairól nagyon sokat lehetne mesélni, viszont pozitívumként azt tudom megemlíteni, hogy az ember, aki sokat utazik, és nem úgy, hogy rezortokba megy, és mindegy, hogy Varadéróban van, vagy valamelyik török városban, vagy Görögországban, mert mindenütt ugyanolyanok ezek a rezortok, és nagyon sokan így utaznak, hogy nem tudják meg, hogy milyen valójában ott élni, milyen a helyiek élete, és hogy ők hogy érzik magukat. Viszont, hogyha az ember értve és látó emberként utazik, és tudja ezeket a tapasztalatokat hasznosítani, és elemezni magában, akkor az egy óriási magabiztosságot ad, és hatalmas rálátást. Tehát az ember ahány kultúrát megismer, és ahány nyelvet, és a gondolkodását annak a társadalomnak, és a saját szemével látja, és a saját bőrén tapasztalja, annál több ember lesz, annál több arcú ember lesz, és a jó értelemben. És azt gondolom, hogy elképesztő nagy szeletét látja az összefüggéseknek az, aki sokat tapasztalt, és aki tényleg tapasztalt, és tényleg értő és látó módon utazott. És ugyanezt a gyerekekről is el lehet mondani, hogy nagyon sok ilyen utazás egy szociológia képzéssel ér föl, hogy akkor óhatatlanul is a gyerek megtanul helytállni nagyon sok verzióban. Ebben is rugalmas lesz. Viszont nagyon fontos, hogy az identitásának stabilnak kell mindeközben maradnia, különben nagyon nagy zavarokat tud okozni, hogyha nem tud barátságokat kialakítani, mindig megy tovább a család, mint egy vándorcirkusz, tehát azért ez egy nagyon érzékeny téma. Viszont azt gondolom, hogy hatalmas lehetőség, hogy az ember mindig máshol lehessen, és egy picit ott is beleélje magát az ottani világba, környezetbe. Van olyan hely most is a világon, nem is a világon, Európában, ahova elmegy az ember, és elképesztő, hogy mint amilyen Magyarországon volt 150 éve, hogy azok a hagyományok, meg hogy az ember rádöbben, hogy hát úristen, ez 6000 kilométerrel arrébb van, de ennek ellenére úgy érzem magam, mintha a testvéreimmel találkoztam volna. Hát ugyanaz az értékrend, ugyanaz a felfogás, noha nincs is közös nyelv talán, és mégis megértjük egymást. És tudod, régen a nagy nemesi családok, illetve a tehetős nagypolgári családok rengeteg pénzt fecöltek abba, hogy a gyermekei különböző tanulmányutakon vegyenek részt, és Magyarországról is Széchenyit is, és az összes többi ilyen családból származó fiatalt elküldték, és adtak nekik valamennyi pénzt, és bejárták a világot, és igen, eljutottak nagyon messzi tájakra is, ami akkoriban tényleg egy extrém kihívás volt, és hónapokon, éveken át úton voltak, és ezek voltak azok, akik utána visszamentek az országba, és hozták azt a szemléletet, mint amit Széchenyi hozott például, aki beszélt az angliai lótenyésztésről Magyarországon, amikor még azt se tudta az ország háromnegyede, hogy hol van Anglia, meg hogy egyáltalán vannak más országok is. Tehát ez úgy kinyitja az ember tudatát, és a globális összefüggéseket elkezdi megérteni, és nem a médiából tájékozódik. Szerintem kritikus látásmódot ad a tapasztalás, az utazás. Azt gondolom, és ez a mai világban a túlélés záloga, de a legnagyobb kereszt is egyben.
Erre szoktam mondani egy ismerősöm, hogy ne turista légy, hanem utazó. aki valóban megszervezi magának, nem alátteszik a szállás, az úti célokat, és egész más szemmel közlekedik úgy az ember, hogyha ő maga csinál mindent, hogyha van bármi kihívás, ezt neki magának kell megoldania. Még az úgy, azért megütötte a fülem, amikor elkérdeztem, hogy ez a sok utazás, ez így mit ad, mondtad, hogy több a rossz, mint a jó. Rosszakat érintettél ugyan, de van más is, ami miatt rossz.
Vagy... Hát azt akkor korrigálnám, hogy nem azt mondom, hogy több, de hogy nem való mindenkinek. Tehát azt gondolom, hogy ehhez egy olyan karakter kell, ami sokat elbír. És rugalmasnak is kell hozzá lenni. És vannak emberek, akik sokkal nehezebben kezelik a változásokat. Na most, pláne ebben a világban az én generációmnak szerintem az a fix pont, hogy nincsen fix pont. Tehát nekünk nem olyan, mint a szüleinknek volt, meg a boomer generációnak, hogy volt egy hely, ahol leélték az életüket, egy munkahely, vagy kettő, ahol dolgoztak egész életükben, nekünk már semmi nincsen, nagyon-nagyon nehéz. És aki ezt ráadásul külföldön kell csinálni, teljesen egyedül segítség nélkül, és a kisgyerekek nagyon-nagyon kiszolgáltatottá teszik az embert. És ezért nem való ez mindenkinek, mert a gyerekeken keresztül már nem mindegy, hogy hova költözöl, nincs mozgástered, óvodai helytől, bölcsödei helytől függsz, millió-millió megkötés van a gyerekek által.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.